Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Gazdákat segítő törvény kezdeményezésekről, élelmiszerpazarlásról, erdőgazdálkodási, ezen belül az új kényes, illegális fakivágások kérdéséről, valamint a cirkuszokban szerepeltetett idomított vadállatok további szerepeltetésének megtiltásáról, a rendelkezés következményeinek kihatásáról beszélgetünk a mai műsorban egy a tegnap délután rögzített interjúban Magyar Lóránd Szatmár megyei parlamenti képviselővel, az Alsóház mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, élelmezés ügyi szakbizottságának tagjával, akit tisztelettel köszöntök a mai Naprakész műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is a kedves rádióhallgatóknak!
A tegnap az Alsóház fontos a gazdákat segítő, bürokratikus rendszert enyhítő törvénykezdeményezést fogadott el. Miért jelentős ez, és miben áll maguknak, a termelőknek elsősorban a megsegítése a jövőre vonatkozóan?
Ugyanez egy törvénykezdeményezés volt, amit Táncos Barna és Kóródi Attila kollégáim kezdeményeztek. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy hasznos törvénykezdeményezés, talán egy kicsit csökkenti a bürokráciát a kistermelők esetében. A törvénykezdeményezésnek, vagyis most már törvénynek a lényege abban áll, hogy azokat a könyvecskéket, amelyekkel a termékeiket értékesíteni tudják, azoknak az érvényessége egy évről öt évre hosszabbodik. Így a termelőknek nem kell évente új könyveket kérniük, hanem ezt csak öt évenként kell megtegyék.
Olyan hírek is, sajtóhírek is elhangzottak, miszerint ezt a lehetőséget korábban nem igazán az ős termelők használták ki, hanem a viszont eladók. Mennyiben lehet ezt a helyzetet orvosolni és kiszűrni?
Ugye itt ezt én is aggályosnak tartom a viszont eladók helyzetét, viszont úgy gondolom, hogy ez a polgármesteri hivataloknak a feladata kell legyen, hogy a mezőgazdasági regiszterbe csak olyan személyek kerülhessenek be, akik valóban az adott településen mezőgazdasággal foglalkoznak és őstermelők.
Mennyiben lehet ezeket kiszűrni, vagy ez kimondottan akkor az ön véleménye szerint a helyi önkormányzat ellenőrző bizottságainak a feladata lenne?
Ez mindenképp a helyi önkormányzat ellenőrzésén tud múlni, ezt törvénnyel sajnos szabályozni nem tudjuk. Ugye mezőgazdasági regiszterben mindenki saját felelősségére jegyzi be a földterületeket, amelyeket megművel. Polgármesteri hivataloknak, a helyi önkormányzatoknak kellene legyen az a feladatuk, hogy ezt minél szigorúbban ellenőrizzék, és ne lehessenek adott településeken olyan személyek bejegyezve, akik valójában semmiféle mezőgazdasági tevékenységgel nem foglalkoznak.
Térjünk vissza a gazdáknak az igazolványához. Az igaz, hogy ezentől az egy évről öt évre hosszabbították meg az érvényességet, viszont azt olvasom a sajtóhírben, hogy azért a termelői adatokat minden évben be kell vezetni a könyvecskébe. Milyen adatokról van szó?
Ez természetesen minden évben be kell kerüljön a könyvecskébe. Ugye mezőgazdaságról beszélünk, ahol évről évre változik a megművelt terület, változik a termesztett növényeknek az összetétele is, így ezt minden évben aktualizálni kell.
2018. január 1-től lépne érvénybe ez a könnyítés, amennyiben az államelnök kihirdeti ezt a törvényt. Eléggé feszült mostanában megint a viszony a kormánykoalíció és az államelnök között. Van esély rá, hogy esetleg mindenféle törvénykezdeményezést, jóváhagyott törvényt visszaküldjön, vagy pedig hát ebben az esetben közös érdekről lenne szó is.
Én nem gondolom azt, hogy ez a törvény csak a magyar kisebbségnek kedvezne. Én úgy gondolom, hogy minden romániai termelőnek kedvezni fog. Nem látok semmiféle okot arra, hogy a köztársasági elnök ezt a törvényt visszaküldeni a parlamentben.
Egyéb iránt a közelmúltban egy hónappal ezelőtt az Ilahi kongresszust megelőzően egy nagyszabású találkozó zajlott le Szilágy megye központjában. Többek között a mezőgazdaságban dolgozókkal, a gazdákkal, a szakemberekkel. Ezen a találkozón ön is részt vett. Akkor is felhozták a gazdák ezeket a gondokat, és emellett milyen egyéb témák kerültek még terítékre, megoldásra várnak, amelyek a létüket segítenék a jövőben?
Ezek a problémák is felmerültek ezen a találkozón, ami Szilágyperecsenben zajlott. Ugye itt mi beszámoltunk a gazdáknak azokról a törvénykezdeményezéseinkről, amelyek az RMDS programnak megfelelnek, azokat, amelyeket benyújtottuk a parlamentbe, illetve pályázati lehetőségekről tartottunk beszámolót. Mindemellett pedig a gazdák elmondták a problémáikat, azokat, amelyek a mindennapi életben felmerülnek. Ugye továbbra is azt tartjuk a legnagyobb problémának úgy a mezőgazdaságban, mint az egész vidékfejlesztési szektorban, hogy a telekkönyvezések még mindig nem fejeződtek be, még mindig nem született egy törvény arra, hogy az első telekkönyvezések azok ingyenesek legyenek. Amit eddig is tudtunk, viszont megerősítettek bennünket a gazdák ebben, hogy ez kell legyen egy prioritás, és ezen dolgozunk, hogy az első telekkönyvezésre vonatkozóan egy törvénykezdeményezést nyújtsunk be. Én azt látom, hogy most jelenleg napjainkban ez a legnagyobb probléma minden vidéken élő ember számára.
Itt van a nyári időszak a nyakunkon, kezdődik lassan a betakarítási szezon. Nos, ezzel kapcsolatosan is történtek előrelépések. Gondolok itt a napszámos törvény elfogadására. Most a továbbiakban még fennáll a legelő törvénynek az elfogadása, illetve még milyen fontos törvénykezdeményezések vannak a szakbizottság és az alsóház napirendjén, amelyek a mezőgazdaságban dolgozókat segítenék, illetve hát mindnyájunk hasznára lenne.
Ugye a napszámos törvény az egy fontos prioritásunk volt, aminek a lényege abból állt, hogy eddig 3 hónapig dolgozhattak napszámosként a vidéken élők. Ugye ez most meghosszabbításra került 6 hónapra. Az állattenyésztésben dolgozók, úgy gondoljuk, hogy ezzel a 6 hónappal teljesen le tudjuk fedni a legeltetési időt, és napszámosként dolgozhatnak az emberek. Ez volt az egyik fontos kezdeményezésünk. A másik kezdeményezésünk, ami szintén RMDSZ-es kezdeményezés volt, a legelőgazdálkodást, illetve a legelők támogatásrendszerét illeti. Ugye, amit mi bevittünk és amit megváltoztattunk, hogy ezentúl, ami a tavalyi évben egy probléma volt, a közbirtokosságok, illetve az egyesületek is kaphassanak támogatást. Az állatokat, ami a legelők támogatásához szükséges, azt a gazdák tudják biztosítani egy táblázat formájában, hogy az adott legelőn az ő állataik vannak, és így a közbirtokosságok, az egyesületek felvehetik a támogatást. Támogatást, amit a legelők karbantartására, illetve a gazdák támogatására fordíthatnak.
Milyen további kezdeményezés átnézése, a házon való átmenetele várható még a lassan véget érő tavaszi ülésszak végéig?
Hát ezeknek a törvényeknek, amiket fönt említettem, ugye a képviselőházon való megszavazása az egyik prioritásunk, hogy ezekből törvény is legyen. A mezőgazdasági bizottságban ezen kívül tudomásom szerint nincs más RMDSZ-es javaslat, törvénykezdeményezést. Új törvénykezdeményezéseken dolgozunk, ahogy fönt is említettem, a prioritás számunkra az első telekkönyvezés.
Ezt kihangsúlyozta a közelmúltban azon a bizonyos találkozón, gazdatalálkozón, hogy végső soron a mezőgazdasági szakbizottság az egy nagyon fontos munkapont. A törvényhozásban önök magyar részről ketten képviselik a gazdák érdekeit, emiatt állandó partnerek bevonására van szükség. Kikkel tudnak megegyezni a legjobban, és mennyiben akadnak vitás kérdések, amikor egy fontos kezdeményezés kerül?
Mindig vannak. Úgy gondolom, hogy azokat a kezdeményezéseket, amelyek az összes vidéken élő embert szolgálják, azokban talán minden politikai párt partnerünk tud lenni. Viszont vannak olyan kérdések, épp most volt a bizottságban egy javaslatunk, ami elutasításra került. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben azért a kormánypárt olyan módosításokat, olyan törvényeket próbál átvinni és visz is át, amelyek akár a multinacionális cégek érdekeit szolgálják. Ilyen volt ezen a héten a tej feltímkézésével kapcsolatos törvény, ahol nekünk volt egy javaslatunk, ami elutasításra került.
Mennyiben érezhető az a feszültség, amely jelen pillanatban a fő kormányzó párt berkeiben uralkodik? Tudomásom szerint, pontosabban az információk szerint maga a mezőgazdasági miniszter pozitív véleményezést kapott a párton belül, tehát nem valószínű az ő menesztése. De maga ez a labilitás, amely jelen pillanatban a közvélemény figyelmének középpontjában áll, mennyire hat az önök munkájára? Mennyiben érezhető ez a szakbizottsági munkában, illetve hát az elfogadandó törvénymódosítások tekintetében?
Ugye, amit én személy szerint tapasztaltam és észleltem, hogy feszültség az jelen van a napi munkánkban is. Érezhető az a feszültség, ami a szociáldemokrata párt berkeiben uralkodik, de a bizottsági munkát és a parlamenti munkát én úgy gondolom, hogy ez döntően nem befolyásolja.
Mennyiben vannak önök, mint magyar nemzetiségű parlamenti képviselők megelégedve a tárcavezető munkájával?
Én itt egy személyes véleményt mondok el, ugye pont az élelmiszerpazarlással kapcsolatban háborúzunk úgymond a miniszterrel. Nekem a kérdésem az volt, amit a miniszter úr felé intéztem, hogy mikor fogják a jogszabályokat érvénybe ültetni, mikor fogják a normákat elkészíteni. Ez erre még nem került sor, és épp a mai sajtóban olvastam egy elég vehemes kirohanást a miniszter úr részéről, illetve a hozzá közel álló szakszervezetek részéről, érdekvédelmi szervezetek részéről, amiben ugye az ő álláspontja az volt, hogy ez a törvény teljesen rossz. Ugye bennem az a kérdés fogalmazódik meg, hogy ez a törvény miért nem volt rossz abban az esetben, vagyis akkor, amikor 2016. októberében megszavazták, amikor megszavazták a szociáldemokrata képviselők is. Tehát én úgy gondolom, hogy támadás helyett én egy egyszerű kérdést tettem fel, inkább megoldást kellene találni. Ha nem volt jó az a törvény, amit ők is megszavaztak, szociáldemokrata képviselők, akkor minél hamarabb készítsünk egy új törvényt, minél hamarabb emeljük ezt jogszabályá. Úgy gondolom, hogy ezzel tudjuk megoldani a problémákat, amik a mindennapokban tapasztalhatóak.
Feladta nekem a labdát, mert hogy ön interpellált is tekintetben, és igencsak kemény hangon fogalmazott akkor, amikor kiderült, mint állította, hogy törvény van, alkalmazni viszont nem alkalmazza senki, és előzetes hírek szerint az év végéig nem is fogják ezt alkalmazni, ami nem jó dolog. Milyen pozitív irányú elmozdulás várható e tekintetben, ha várható-e egyáltalán?
Hát ahogy a mai sajtót olvastam, én nem látok pozitív elmozdulást, nem látok hajlandóságot sem e tekintetben. Ami az én legnagyobb problémám ezzel kapcsolatban, hogyha nem jó a törvény, úgy ítéli meg a miniszter úr, hogy nem jó a törvény, annak ellenére, hogy 2016-ban szociáldemokraták megszavazták, akkor minél hamarabb egy új jogszabályt kellene előkészíteni, hogy ezt a problémát orvosolni tudjuk. Én a kérdésemet nem azért tettem fel, hogy támadjak. Én egy választ szerettem volna kapni, és továbbra is úgy gondolom, hogy ugye azzal vádoltak meg, hogy populista nyilatkozattal és populista kérdéssel bombáztam őket. Nem gondolom, hogy populista lenne, én úgy gondolom, hogy ez a probléma az élelmiszerpazarlás mindannyiunkat érint. Természetesen vannak a törvényben, mint mindegyik törvényben vannak benne hiányosságok is. Úgy gondolom, hogy ha vannak hiányosságok, akkor ezeket orvosolni lehet, ezeket módosítani lehet. Tehát nem évvégéig elhúzni és éveken keresztül húzni ennek a törvénynek az alkalmazását.
Van módszertan, alkalmazási módszertan?
Módszertana még nincs, ugye miniszter úr állítása szerint ez egy rossz törvény, és ők erre nem dolgoznak ki módszertant, hanem egy új törvényt fognak előkészíteni.
Akkor simán előfordulhat az olyan eset a továbbiakban is, ami, ha jól emlékszem, Brassóban történt, hogy hatalmas mennyiségű tej és kifli került a kukába, azért, mert nem használták fel, idejében lejárt a szavatosságuk, és ezért senkinek nem lett nagyobb baja.
Ez így van, ugye, ezeket az eseteket szeretnénk elkerülni. Pont a Tejtermelők Országos Szövetségének volt az az aggodalma, hogy mi történik a rövid szavatosságú termékek esetében. Például a tej esetében, amelyik, hogyha nincs ultrapasztorizálva, akkor a szavatossága 3-4 nap. Úgy gondolom, hogy itt talán a törvényen változtatni lehetne, de semmiképp nem lenne szabad olyan állapotok uralkodjanak, hogy ezek a termékek a kukában kössenek ki.
Gondolom nem egyedi eset, hanem más ilyen hasonló esetekről is tudnak. Mennyiben jellemző Romániára a nagyméretű élelmiszerpazarlás, és amúgy európai szinten hogyan is állunk ezzel a kérdéssel?
Európai szinten az igazsághoz hozzátartozik, hogy sereghajtók vagyunk, tehát az élelmiszerpazarlás más országokhoz képest Romániában nem olyan magas, viszont így is 76 kg élelmiszer megy kárba lakosonként évente Romániában. Úgy gondolom, hogy ez egy jelentős mennyiség, és úgy gondolom, hogy lenne kiknek eljuttatni ezeket az élelmiszereket. Gondolok itt a szociális kantinokra, gondolok itt az áruházakra, gondolok itt a rászorulókra. A véleményem szerint egy jó szociális háló van Romániában, amit non-profit szervezetek, egyesületek, alapítványok működtetnek. Őket kellene segíteni, és ezáltal a rászorulókat is.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Magyar Loránd parlamenti képviselő, a beszélgetésünk első részében gazdákat segítő törvénykezdeményezésekről, élelmiszerpazarlásról beszélgettünk. Van itt egy másik kényes ágazat, amiben viszont egyáltalán nem állunk jól országos szinten, és ez a fakitermelés, az erdőgazdálkodás kérdése. Ezzel kapcsolatosan is egy új törvény módosítás hagyatott jóvá, már az államelnök is kihirdette, mennyiben javít ez a helyzeten, és egyáltalán 2017-ben hogyan állunk az erdőgazdálkodással, az illegális fakitermelés kérdésével?
Ugye az új törvény az hatályon kívül helyezi a technokrata kormány által hozott kormányhatározatot, ami az erdőgazdálkodási büntetéseket illeti. Nagyon-nagyon nagy vita volt a parlamentben, úgy a bizottságban, mint a képviselőházban is e törvénnyel kapcsolatban. A mi álláspontunk az, hogy az illegális fakitermelést meg kell állítani. Mi azért támogattuk ezt a törvényt, mert úgy gondoljuk, hogy azok a kis emberek, akik vidéken élnek, akik tűzifával fűtenek, egy emelkedett áron tudtak tűzifához jutni, és nagyon körülményesen.
Rossz a statisztika, annak ellenére, hogy beismerték a többek között a Greenpeace környezetvédelmi aktivistái is, hogy jelentős mértékben csökkent Romániában az utóbbi években az illegális fakitermelés, de jobbára a sajtóhírek szerint továbbra is az erdélyi megyék, mint Máramaros, Maros megye állnak rossz helyzetben ebben a tekintetben. Van-e központi statisztikájuk? Foglalkoznak-e ezzel a mezőgazdasági szakbizottságban, vagy ez kizárólag a minisztérium, a statisztikai hivatalnak a hatásköre?
Mi a mezőgazdasági bizottságban központi statisztikát erről nem láttunk. Ugye a sajtóban megjelent híreket mi is ismerjük, természetesen mi is figyelemmel kísérjük. Úgy gondolom, hogy az elmúlt évben pont a technokrata kormány által alkalmazott szigorú büntetések miatt csökkent az illegális falkitermelés. Fenntartásaink vannak az új törvénnyel kapcsolatban, viszont az én személyes véleményem az, hogy megvárnám az őszt, a tél kezdetét, hogy lássuk az új adatok az új törvénnyel, mit fognak eredményezni. Ami nagyon nagy vita volt, ugye, hogy a gépjárművek, a szállító eszközök elkobzása, ami ezzel a jogszabállyal egy bizonyos fa, illegálisan szállított fa mennyiségig megszűnik. Ugye ez volt a legkritikusabb pont. Nekünk ezzel kapcsolatban az álláspontunk az volt, hogy, hogy azokban az esetekben, amikor különböző mérési különbségek miatt, hogy egy fa mennyiség szerepel a számlákon, és egy picivel nagyobb fa mennyiség az autón, ebben az esetben nem kellene a szállítóeszközöket elkobozni. Teljes mértékben elutasítjuk az illegális fakitermelést, nem értünk, és ugye nem gondoljuk azt, hogy ezzel a törvénnyel az illegális fakitermelést segítenénk elő. Egy egyensúlyt szerettünk volna a bírságok mértékét, illetően az új jogszabályok.
Korábban volt egy olyan tiltás, miszerint faanyagot, mint nyersanyagot nem lehet kivinni az országból. Tudomásom szerint ezt feloldották. Miért?
Ez ezzel a törvénnyel feloldásra került. Valójában én nem látom, nem látok abban problémát, hogy fát szállítsunk ki az országból. Tehát
ez Európai Uniós kötelezettség, hogy ha már beléptünk a nagy családba, akkor a határokat is meg kell nyitni nyersanyag.
Igen, sajnos ez EU-s kötelezettség is, hogy kénytelenek vagyunk a határokat is megnyitni.
Mert hogy korábban az a rendelkezés volt érvényben, miszerint csak feldolgozott formában lehet például a faanyagot kivinni az országból. Ezek szerint...
Igen, ebben nagy volt az EU-s nyomás is, és ez most a jelenlegi törvénnyel már kiszállítható.
Olyan hírek is elhangzottak, és ez elég felső szintről sugárzott ki, hogy nem olyan vészes a helyzet annak ellenére, hogy még mindig téma az illegális fakitermelés, mert hogy Románia továbbra is jól áll erdősített területek szempontjából, a már korábban kiírtott nyugat-európai erdő viszonyokhoz képest. Valóban így van ez?
Igen, tehát az erdő területeink szempontjából jól állunk, de nem hiszem, hogy ez bennünket meg kell nyugtasson. Minden módszerrel élnünk kell arra, hogy illegális fakitermelés ne történjen, illetve ezek az erdőterületek megmaradhassanak. És nem gondolom azt, hogy Nyugat-Európa ebből a szempontból követendő példa kellene legyen számunkra.
Az erdőgazdálkodáshoz hozzátartozik, legalábbis laikus szempontból nézve, az állatállomány kérdése, és olyan hírek is elhangzottak, miszerint teljes mértékben le van állítva a nagyvadak kilövésének engedélyezése. Na most itt Székelyföldön, ahol mi élünk, itt napirenden van, sőt, most már naponta több hír is jön a medvéknek a garázdálkodásával kapcsolatosan. Eladdig menően, hogy például Kovászna megyében a közelmúltban 40 sakál elég nagy mennyiségű juhot pusztított el. Téma ez a törvényhozásban, és lehet-e valamilyen optimális rendelkezéseket, jogszabályt alkotni annak tekintetében, hogy ez az jelenleg áldatlan állapotban levő helyzet valamelyest javuljon?
Ugye ez egy napi téma, Márton Árpád képviselő kollégám havi rendszerességgel intéz kérdést a miniszterhez. A törvényes háttér meg lenne, viszont a minisztériumban akad el mindig ezeknek a vadállatoknak a kilövésének a kérdése. Ugye itt megvan szabva egy kvóta, amit évente ki lehet lőni, viszont az elmúlt másfél évben a minisztérium semmilyen kilövési kvótát nem állapított meg. Itt a minisztériumban van a probléma, azon igyekszünk, hogy miniszterből valamilyen módszerrel ezt a kilövési kvótát végre megkapjuk, és ezt a problémát is orvosolják Székelyföldön.
Mennyiben lehet nyomást gyakorolni a szakmában?
A nyomásgyakorlás az havi, vagy mondhatom azt, hogy heti szinten megtörténik a kérdésekkel, a tárgyalásokkal. Ugye nekünk az a feladatunk, hogy ezt megpróbáljuk megoldani. Én remélem, hogy ez egy hónapon belül meg tud oldódni.
Mert hogy ott van egy másik ágazatnak a kérdése, ahol szintén vadállatokról van szó, igaz, hogy idomított formában, és természetesen, hogy a cirkuszi állatok szerepeltetésével kapcsolatos törvény elfogadására gondolok. Most miért döntöttek úgy, hogy ezentúl nem lehet idomított vadállatokat porondra küldeni, és ki volt ennek a kezdeményezője, illetve milyen meggondolásból született ez a döntés?
Ugye itt a törvény kezdeményező az Viktor Csernyá volt, módosító javaslatokat tett le Kóródi Attila képviselő kollégám és frakcióvezető úr, ez pont a héten került megszavazásra. Az új törvény értelmében a cirkuszokban ezentúl gerinces állatokat tilos lesz használni, ez alól kivételt képeznek a lovak, a kutyák és az egzotikus madarak, illetve a delfináriumokban és akváriumokban található állatok. Az én személyes véleményem az, hogy ez egy normalitás, ugye Európa több országában már ez jellemző, ezzel talán az állatkínzást, az a nem megfelelő körülményeket el tudjuk tüntetni a cirkuszokból, ami eddig jellemző volt.
Ilyen tekintetben teljes mértékben egyetértünk, viszont van egy másik oldala is a dolognak, hogy a törvény most szavaztatott meg. Azt nem tudom, hogy ki hirdette már az állam.
Még nem került kihirdetésre, tegnap került megszavazásra.
De nyári időszak következik, amikor több nemzetközi társulat már leszerződött turné körúton van az országban. Na most ezekre is érvényes lesz már ez a tiltás?
Természetesen érvényes lesz, viszont először a törvény kell kihirdetésre kerüljön, és utána lehet életbe ültetni.
Kártérítést kifizet abban az esetben, hogyha a társulatok beperelik a román államot olyan tekintetben, hogy hát a műsoraikat nem tudják előadni, mert tiltó törvény van érvényben.
Szerintem ezek a vándorcirkuszok, amelyek Európa több országában is jelen vannak, ugye ők szerződéseket kötnek, én nem gondolom azt, hogy ezzel a jogszabállyal ők a román államot kellene bepereljék. Ugye több országban érvényes ez a jogszabály, szerintem ezeknek a cirkuszoknak megvan már arra a felkészültségük, hogy vadállatok nélkül is be tudják mutatni produkciójukat.
Mindenképpen majd kíváncsian várjuk a további fejleményeket. Tisztelt Magyar Lóránt Bálint, itt a beszélgetés végén próbáljunk összegezni. Mennyire volt jó az időjárás, milyen termés várható, és mennyiben lesz élelmiszer szempontjából, illetve mezőgazdasági termények szempontjából lefedve a 2017-es esztendő? Milyen adataik vannak, mennyire napirendi téma ez a mezőgazdasági szakbizottságban?
Én úgy gondolom, hogy egy viszonylag jó tavaszon és koranyáron vagyunk túl, ami problémát jelent, és évről évre problémát jelent az a jégkárok okozta veszteségek. Ugye itt, ami nagyon-nagyon hiányzik a román mezőgazdaságból, nagyon-nagyon hiányzik az előrejelzés, és nagyon hiányoznak a jégágyuk, amelyekkel a jégfelhőket meg lehetne semmisíteni. Ez okozhat problémát, viszont átlagosan úgy gondolom, hogy egy jó tavaszon vagyunk túl, és az adatok, az előrejelzések azt mutatják, hogy ilyen szempontból nem lesznek problémák ebben az évben.
Korábban az is téma volt, hogy teljes mértékben hiányoznak az öntöző rendszerek, mert hogy egyesek korábban eltulajdonították, és hatalmas területekről eltűntek ezek a berendezések. Javult-e valamelyest a helyzet, nagy méretű termő területekre gondolok, és e tekintetben hogyan állunk Romániában az öntöző berendezéseknek a
az öntöző rendszerek tekintetében szerintem nagyon-nagyon rosszul állunk. itt van hová fejlődni. Előrelépések az elmúlt 28 évben nem történtek. Ugye a szociáldemokrata kormány programjában is szerepel az, hogy ezeket az öntöző rendszereket igyekszenek újjáalakítani. Én fenntartásokkal kezelem ezeket a kijelentéseket. Bízom benne, hogy találnak megoldást, de ez az elkövetkező évek nagy kihívása lesz a román mezőgazdaság számára. Ugye utazunk mindannyian Európában, és látjuk azt, hogy ebből a szempontból szerintem egy 20-30 éves lemaradással rendelkezünk Európa többi országával szemben.
Ez a szomorú helyzet, úgy látszik, hogy a dolgok nagy tekintetében azért az utolsó helyen maradunk a továbbiakban is. Kicsit bővítsük a kört, ugyebár szakbizottságról, a szakbizottsági munkáról beszéltünk jobbára eddig. Bő két hét van még hátra a parlamenti vakációig. Alsóház, képviselőház tekintetében napirendi pontokat figyelembe véve milyen fontos vitára lehet még számítani, vagy most már a bérezési törvénynek a kérdésével kapcsolatosan lezárult a kényes kérdéseknek a megvitatása?
Vannak még kényes kérdések napirenden, viszont én úgy látom, hogy az elkövetkező két hétben kényes kérdéseket már ez a szociáldemokrata ALDE többség nem fog kezdeményezni. A bértörvénnyel úgy gondolom, hogy a lényegi problémákat ők úgy tekintik, hogy megoldották. Természetesen a 217-es törvényen mi mindenképp szeretnénk, hogy változtatások történjenek, de nem tartom valószínűleg, hogy ez ebben a két hétben megtörténik.
Picit viccesen szólva engedje meg, hogy így négy szem közt lévén azért megkérdezzem öntől, hogy lesz kormányváltás, pontosabban kormányátalakítás, teljes kormányátalakítás lesz-e? Milyen vízhangok, milyen vélemények uralkodnak jelenleg a törvényhozásnak a folyosóin, kulisszák?
Mi jelenleg nem vagyunk a kormánynak a tagja, hivatalos megkeresés nem történt. Abban az esetben, amelyikben történik, megvan az RMDSZ-nek a vezető fóruma, amelyik ebben illetékes dönteni.
Köszönöm szépen az őszintességét és a diplomatikus válaszait. További jó munkát kívánok, és köszönöm önnek a beszélgetést.
Köszönöm szépen, viszontlátásra.